Szép napot mindenkinek! Kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Deák Éva, a Partners Hungary Alapítvány munkatársa, és Bacsó Flóra, szintén az alapítvány munkatársa, trénere, akiket köszöntök. Sziasztok!
Sziasztok!
És hosszan fogunk beszélgetni, hiszen nagyon aktuális minden, ami az iskola kezdéssel kapcsolatos, illetve azzal, hogy a gyerekek visszatérnek a közösségükbe, akiket egyébként nem láttak valószínűleg két és fél hónapja, nyilván tudnak új energiákat kapni a barátságok, de tudnak új energiákat kapni mindenféle viszonyok, és bizony ki fogunk térni az iskolai zaklatás témájára, arra, hogy ez hogyan ismerhető fel, mi történik, hogyan lehet ebbe beavatkozni. Egyáltalán a gyerekeknek az egymással való viszonyába meddig és hogyan érdemes a szülőnek ott lenni, figyelni, és megtanítani, hogy tisztességgel viselkedjenek egymással. Szerintem felnőtt társadalomnak, a környezetnek sokat kell tanulnia arról, hogy mennyiben függ tőle, hogy a gyerekek hogy viselkednek. Úgyhogy talán induljunk innen, hogy mi is a bullying. Talán ezt meg kellene határozzuk.
Mondjuk azt, hogy a definíció szerint az, amikor valaki vagy valakik rendszeresen a másikat bántják, ez lehet verbális, tehát szóban, lehet fizikai, lehet a kapcsolatai ellen irányuló, tehát az, hogy pletykálkodnak róla, ez történhet az online térben. És hogy ami a definícióhoz hozzátartozik, az az, hogy ez az ellene irányuló tevékenység szándékos, hogy többször fordul elő, és hogy van egy erő egyensúly eltolódása felek között. Ugyanakkor sokan nem az ismétlődés és az erő egyensúly eltolódás szerint értelmezik ezt a jelenséget, hanem a viselkedések mentén, mondjuk kidobta az uzsonnámat a kukába, ez már bullying. Igazából ami a fontos, az az, hogyha valaki alul marad, valaki bántva érzi magát, valakinek sok, nehéz, és azt érzi, hogy egyedül maradt vele, akkor azzal már foglalkozni kell.
Telve, hogy olyan helyzet teremtődik, amiben ő nincs jól, amiben igen, őt kárjéri, ez feltétlenül, én azt gondolom. És amit te kiemeltél, és én is nagyon egyetértek vele, hogy a szándékoltság, tehát amikor a szándék kifejezetten az, hogy a másiknak rossz legyen.
Igen, viszont az fontos, hogy a gyerekek nem feltétlenül tudják azt felmérni, hogy a szándék az majd mit okoz a másikban, igen, mekkorát szól, mi lesz annak a következménye, és elképzelhető az is, hogy ez nem egy ilyen nagyon előre eltervezett dolog, egyszerűen van valami feszültség, ami utat keres magának, meg az is lehet, hogy már mondjuk a játszótéren picike korban megtanulták azt, hogy lehet érvényt szerezni az akaratuknak, akár azzal, hogy a másik kárára, és itt például ez egy fontos belépési pont lehet, hogy amikor van az a szülői mondás, hogy hagyjuk őket, hagyoldják meg, amellett fontos az a szempont, hogy hát úgy fogják tudni megoldani, ahogy az életkorilag még jön nekik, és ez lehet, hogy nem egy kifinomult mód lesz, főleg, hogyha már magas feszültségszint van a gyerekekben. Tehát, hogy az oldják meg helyett, a tanítsuk meg őket megoldani, vagy lépjünk közbe és nyújtsunk felnőtt jelenlétet, az lenne egy fontos lépés már az elejétől. Uh-huh. Itt vagyok, számíthatsz rám, találjuk ki együtt, még nem tudom, hogy kell megoldani. Nagyon sokszor ez is szembe megy azzal, amit mi felnőttek gondolunk magunkról. Ér azt mondani, hogy hú, fogalmam nincs, hogy most mi lesz, de belépek ebbe a helyzetbe, mert felelősségem van.
Nagyon sok mindent mondtál, amire szerintem ki kell térni. Én nagyon gondolom azt, hogy a felnőttek felelőssége itt a hatalmas, mert hogy a gyerek valamilyen szempontból mintakövető. Tehát, ahogy te mondtad, nem biztos, hogy ő azt megtudja, tehát sem a szándékát, nem biztos, hogy ő valóban olyan kárt akar okozni, mint amilyet okoz majd, csak nincs más eszköze, hogy ezt kifejezze. De én azt is gondolom, hogy a másik, a bántalmazott, meg nem is biztos, hogy meg tudja fogalmazni világosan, hogy mi az, amit érez.
Igen.
És ez egy nagyon nehéz, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon belül kavargó, nagyon nehéz helyzet lehet, mert nem tudja megmondani, csak azt tudja, hogy rossz, és ettől az ő viselkedése is feltétlenül változik
mindenfele. Igen, és az mindig kérdés szokott lenni, hogy mire figyeljünk felnőttként, honnan lehet felismerni, hogyha mondjuk valakit bántanak, és lehet, hogy a mi gyerekünk is érintett. És pont ez, amit mondasz, hogyha van valamilyen változás a viselkedésben, ami minket meglep, akár az, hogy visszahúzódóbbá válik, bármilyen olyan viselkedés, amire azt mondjuk, hogy ez új, és
vagy és akár lehet, agresszívabb ott
vagy akár agresszívabb, vagy megváltoznak étkezési szokások, vagy alvás, vagy a játékban, vagy az időtöltésben, és nem kell rögtön egyből a legrosszabbra gondolni, az, hogy ott vagyunk, és figyelünk arra, hogy mi történik, próbálunk összehangolódni egy kicsit a gyerekkel, tehát hogyha minden nap van pár perc tét nélküli időnk együtt, az már is sokat segít. Tehát, hogy nem feltétlenül azt kell keresni, hogy baj van, hanem csak, hogy van-e időnk arra, hogy most itt egy kicsit tét nélkül tudjunk örülni egymás társaságának. És abban az összehangolódásban sok minden meg tud születni.
Hogyha rátérünk egy picit a gyerekek közösségi kapcsolataira, illetve hát annak a természetére, ugye van egy határ, amíg teljesen normális az egymás ugratása, a poénkodás, akár olyan dologgal is, amit a másiknak lehet, hogy rosszul esik, de egyáltalán nem akarjuk ezt, hát ez még felnőtt korban is előfordul.
Igen.
Tehát, hogy ezért gondolom, hogy vékony jégre vissza dolog, és értem a te meghatározásodat, meg ugye én is ezt gondolom, hogy ami már tartósan rossz érzést okoz, az már feltehetően problémás. Na de hogy valamilyen módon ez valahogy nem tudom, a fejlődéshez biztosan hozzátartozik, ez a viccelődünk, egymással hülyeskedünk, ugratjuk egymást, helyzetbe hozzuk egymást.
Kérdezték többen pedagógusok, amikor jöttek képzéseinkre, műhelyeinkre, hogy mégis mit tudnának reagálni. Igen. Arra, amikor azt mondják, hogy jaj, tanárnő, csak vicceltem.
Igen.
És igazából, hogyha valakinek az nem vicc, és jelzi, hogy ez nekem rossz volt, az mindegy, hogy elsőre vagy több egyére jelzi. Az első jelzésnél már érdemes azt mondani, hogy figyeltek, ez nem fér bele. Mert az, hogy mi kiteszünk ilyen határokat, hogy halljuk, hogy ez történik, és figyelünk rá, mert ez nincs rendben, az már fontos. Amikor pedig jöttek mondjuk már alsósok is, hát mondjuk ilyen 10, már negyedikesek műhelyeinkre, és ott is játékos gyakorlatokon keresztül lehetett arról beszélgetni, hogy mi a konfliktus, mi a bántalmazás, és volt, tehát hogy már önmagában az feljött témaként, hogyha engem úgy hívnak, ahogy én nem egyeztem vele. Uh-huh, és önmagában, uh-huh. Amikor emlékszem a kisfiú arcára, amikor ez feljött, hogy nem, az nincs rendben, és azt te jelezheted, volt egy változás az arcán, hogy hú, tényleg? Oké, és ezt én jelezhetem? Szuper.
Mert hogy feltétlenül ezzel nincsenek tisztában, és vajon miért? Otthon nem kerül elő az, hogy erről beszéljenek, mert ugye én azért érzem ezt nagyon-nagyon nehéz témának, és megint ezen ugrálok, hogy az a kérdés, hogy otthon mi zajlik. Mert hogyha egyébként otthon nincs tiszta kommunikáció, nem beszélünk meg dolgokat, lehet, hogy van valami nehézség, de nem tudom, érzi a gyerek a levegőbe, de nem kap róla információt, akkor ő ezt megtanulja, hogy vannak dolgok, amikben nem szólhat bele.
Viszont szerintem az nagyon fontos, hogy levegyük a hibáztatást a felnőttekről, ugyanakkor inkább egy ilyen figyelmet próbáljunk ráirányítani arra, hogy kérdéseket tehessünk fel magunknak, hogy vajon én ezt otthon hogy csinálom? Vajon lehet-e nálunk-e otthon jelezni azt, hogy nem szeretem, hogyha így hívsz, léci, hívjál engem úgy, hogy ez még belefér, ez már nem fér bele, tehát hogy ezt mennyire jelezzük egymásnak.
Igen,
klasszikus, mennyire tartjuk tiszteletben egymás határait, akár családon belül, muszáj-e puszit adni, muszáj-e azt mondani, hogy szeretjük a nagybácsit, vagy a nagynénit, vagy a nagymamát akkor is, hogyha éppen nem ez a helyzet. És hogy persze vékony a jég, mert vigyázunk a kapcsolatainkra, tehát, hogy amikor az van, hogy nehezen beszélünk dolgokról, akkor amögött sem hanyagságot, vagy nem tudom, ignoranciát feltételeznék, hanem azt, hogy féltjük a kapcsolatainkat.
Igen,
és ez teljesen érthető.
Hát igen, meg ugye mindenkinek személyiségéből fakad, hogy ő hogyan tudja a saját helyzeteit kezelni. Egyébként ebből a szempontból szerintem a gyerekek nagy tanítómesterek, mert amikor egy gyerek kifejezi, hogy ne puszilgass már, mert nem szeretem, akkor így az embernek nem nagyon van más esélye, mint hogy szembenéz azzal, hogy most az a kor van, hogy tessék őt békén hagyni.
Vagy hát ugye mondhatjuk azt is, dehogy nem, hiszen az anyád, apád vagyok, nagymamád, a puszi az jön tőlem és viselni kell. Ez is egyfajta minta arra, hogy oké, akkor mi az, amit még el kell bírni, mi az, amit lehet szólni. És aztán én azt gondolom, hogy nekünk
hát
felnőtteknek
jó, én
kell...
Én hátralépek.
Ez szuper válasz. Ugyanakkor...
Majd szoktam kérdezni, hogy lehet-e.
Ez nagyon jó. Tehát, hogy azzal is nagyon sokat tudunk tanítani a gyerekeknek, amikor tiszteletben tartjuk a határaikat, és nem vesszük személyesen, hogyha nemet mond, és nyilván, ha látja, hogy nekünk is vannak határaink, ez egy ilyen dinamikusan alakuló folyamat, de fontos az, hogy ezek lehessenek tisztán kommunikálhatók. És az, hogy a szülők és a pedagógusok együtt tudjanak egy ilyen védő falut képezni a gyerekek között, az lesz a biztosíték arra, hogyha történik valami, akkor azt merik jelezni, még az elején jelzik, amikor nem durrant, akkor hát nem történt esetleg jóvá tehetetlen kár, vagy ha történt nagy kár, akkor is jelzik, és van valamilyen struktúra, módszer, lehetőség arra, hogy újra kapcsolódjunk, és beszéljünk arról, hogy ez milyen volt, és mit kell tenni ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet.
Van-e jellemző köre a kirekesztés módjainak a gyerekek között?
Sok jellemző van, nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz, hogy mondjuk kit PC-znek ki ez.
Akár, akkor van-e az, hogy jellemzően hogy sem, tehát hogy hagyják magára, vagy ez egy ilyen felépített dolog-e? Hogyan lehet észrevenni valakiről, hogy ő kirekesztett akción kívül? Így kérdezem. Jó, tehát ha én nem vagyok ennek a szemtanúja, hanem csak egyszerűen ott van előttem az osztály, hogyan veszem észre XY-ról, hogy valószínűleg nem kapcsolódik senkivel.
Mondjuk pedagógusként?
Igen, akár.
Ebben azt hiszem, hogy a pedagógusok azért nagyon jók, hogy ők lássák azt, hogy ki dolgozik együtt szívesen kivel, hogyha mondjuk csinálnak ilyeneket, hogy páros kis csoportos munkák, és akkor próbálnak figyelni arra, hogy mindenki legyen mindenkivel. Látják azért azt, hogy a szünetben ki hol van, ki kivel játszik, ki kivel nem játszik, ki az, aki egyedül játszik. Még hogyha nem is beszélnek mondjuk a gyerekek szívesen arról, hogy itt most ők kirekesztődtek, akkor is látják ezt a pedagógusok. Az, hogy otthon mennyit érzékelünk belőle, az már egy kicsit nehezebb kérdés. De hogy érdemes, amikor szülőként felmerül egy gyanú, akkor nagyon fontos, hogy ne maradjunk egyedül ezzel, és merjünk kérdéseket feltenni, szabad fogadóórára bemenni, nem csak akkor, hogyha a pedagógus hív minket, de teremtsünk lehetőségeket arra, hogy legalább 15 percben gyerek nélkül tudjunk beszélni arról, hogy mi a helyzet.
Van-e arra válasz, hogy miért piszkálják egymást a gyerekek? Tehát mi az a feszültség, amit említettél, hogy utat tör magának, ha csak nem a hormonok, meg a, egyáltalán ez is az evolúciós fejlődés része.
Erre most nem tudnék egy tudományosan mindenre kiterjedő választ adni, szempontokat mondok egy párat. Szóval alapvetően az, hogy egy csoport hogy áll össze, milyen normák szerint, az nagyon sok kritérium mentén változik. Hány évesek vagyunk, hol lakunk, milyen háttérből jövünk, mik most az a kívülről érkező ingerek, hogy mi számít jónak, elfogadhatónak, menőnek, és minden csoport kialakítja valahogy a saját normáit. És hogyha azt érzékelik, hogy valaki ezen a normán kívül van, akkor elkezdik minden viselkedését úgy értelmezni, hogy hát igen, mert te olyan más vagy, hogy. Uh-huh. Szemüveges vagy, bejárós vagy, más a szaga a ruhádnak, másmilyen uzsonnát hozol, másmilyen a cipőd, valamilyen máshogyan viselkedsz, tehát hogy nagyon nehezen. Tehát ugye, ha nincsen arról rendszeresen szó, hogy sokfélék vagyunk, és ez mennyi mindent tud jelenteni, és egyébként a sokszínűség az előny, meg és egyébként lehet jelezni egymásnak, meg határokat szabni, ez egy folyamatos asztalon tartott téma kell, hogy legyen ahhoz, hogy beszélni lehessen róla.
Mitől lesz valaki áldozat? Mert azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk más, de az ő személyisége, karaktere ne adjék erősebb annál, mint hogy őt legyűrjék.
Ez is egy nagyon összetett téma, és hát, olyan...
Igazából az egész nagyon összetett, mert annyira függ a személyiségtől is. Mert lehetnek helyzetek, amiben két különböző személyiségű embert ugyanaz a bántalom ér, az egyik összeroppan, a másikat meg sem érinti.
Igen. Sokat kutatták és kutatják máig ezt a területet. Amit biztosra lehet mondani, az az, hogy találtak összefüggést az áldozattá válás és mondjuk a kedvezőtlen családi háttér között.
Mm. Tehát aki otthon sincs biztonságban.
Esetleg, igen. Vagy bármilyen szinten érzelmileg esetleg nem kapja meg azt a fajta gondoskodást, törődést, vagy nagy a feszültség a családban, krízis van, veszteségek vannak. De hogy ettől nem kell, hogy senkinek a fejében felgyulladjon a piros lámpa, hogy úristen, válunk, akkor a gyerekem biztosan áldozat lesz az osztályban, vagy hú, most visszavettek a fizetésemből. Nyilván a megélhetés stressze az mindent alámos, erről majd úgyis fogunk később beszélni. De hogy azt hiszem, hogy nem csak az nekünk a fontos, hogy azon gondolkozunk, hogy vajon a gyerekünk mennyire veszélyeztetett, hanem azon, hogy próbálj nyomon követni, hogy ő hogy van, és még az osztályban a többiek hogy vannak, és hogy ehhez van most a legkevesebb támpontunk, de hogy itt van azért a legnagyobb szerepünk, tehát például szülőként nyugodtan szervezhetünk egy csomó hát nem egy csomó, de néhány olyan eseményt, ahol az iskola falain kívül teljesen más kontextusban, teljesen más viszonyrendszerben találkoznak egymással a gyerekek. Amikor az iskolában van 20-30x gyerek egy felnőttel, az óhatatlanul ki fogja termelni azt, hogy nem jut mindenkire elég idő, elég figyelem, vannak feszültségek, amik gyűlnek a nap során, és egyszer csak utat fognak maguknak törni. Viszont az, amikor mi teremtünk arra lehetőségeket, hogy találkozzunk iskolán kívül is, kicsit játszunk úgy, hogy mondjuk felnőttek a gyerekek ellen, hagyjuk a gyerekeket nyerni, nekik össze kelljen fogni mi ellenünk felnőttek ellen. Ezeknek azért vannak olyan hozadékai, hogy hoznak változásokat a csoportdinamikákba.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Bacsó Flóra, Partners Hungary Alapítvány trénere, munkatársa, és itt van Deák Éva is, szintén az alapítványtól. Neki majd más témában adunk hangot, de zene után jövünk vissza és folytatjuk.